Nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvérek. Egy nagyon jól ismert igével jöttem hozzátok, és ez nem más, mint Máté Evangélium a 14. fejezetnek az utolsó 3 verse. Máté Evangélium a 11. fejezet, és ott a 28. versétől így szól hozzánk Isten igéje. Máté 11.28-tól. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megterheltettetek, és én megnyugoszlak titeket. Vegyétek föl magátokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. Mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű. Mindegyikünk egy intézményben gondolkodunk. Egyház, szombatiskola, délelőtti istentisztelet, 12:30-tól 12:30-ig, liturgia, imádság, adomány. És hogyha lehetne, ezt most tegyük félre. Nem azért, mert ezek rosszak, ezek nagyon jók, és ezek szükségesek. De Jézus, amikor ott és akkor megszólítja az embereket, talán valahol távol a várostól, egy pihenőn, egy csendes, árnyékos helyen megültek, és kérdeztek valamit Jézustól, és Jézus erre válaszolt. Valószínűleg, hogy ebben a válaszban benne volt több, mint amit hívásnak szoktunk nevezni. Mi pedig meg ezt már olyan letompítva, elegyháziasítva, lecsendesítve, az éleket lekerekítve szoktuk meghallani és értelmezni. Az első, amit elmond Jézus, hogy Krisztus követése az nagyon fontos az ember életében. Még csak nem is nevezném keresztényeknek ott akkor őket. Mert mi utólag nevezzük őket keresztényeknek nagyon helyesen, de ott akkor ők még nem voltak keresztények. Az első, hogy azt mondja Jézus, hogy jöjjetek. Tehát ez egy felszólítás. Ez egy hívás. Figyeljétek meg, mindig az Isten tiszteletet ülve hallgatjuk, és van egy ügyeletes, aki áll. De aki áll, az is néha ül. És Jézus azt mondja, hogy a Krisztus követése az nem így valósul meg. Krisztus követése nem egy szép liturgikus, szépen fésült, hangolt, szervezett istentiszteleti formában valósul meg. Lehet az is, de nem a végletekig. Krisztus követése a hétköznapok során valósul meg. Most nem követjük Krisztust, most hallgatjuk Krisztust. És ez is fontos, mert hallgatni kell, mert ott is leültek a fák árnyékai alá, és hallgatták. De egyszer elindult Krisztus, és mentek utána. Na, az a Krisztus követése. Amikor fölállok, honnan? A kényelmes nyugágyamból. A kényelmes, árnyékos nyugágyamból. És elindulok. Hová? Nem tudom. Mert nekem nem az a feladatom, hogy Jézusnál ilyen GPS szerepet töltsek be. Uram, mondd meg, hogy hová megyünk, majd én betöltöm a programomba, és majd én megmondom. Jézus azt mondja, jöjjetek én hozzám, mindnyájan. És ebben van valami, ami áttöri a határokat, áttöri a gátakat. Ez valami olyan, mint a rádió, amiről néhány perccel ezelőtt hallottunk. A rádió hullámai, azok eljutnak mindenhová. És ez így van a Krisztus követéssel is. Krisztus követése elsősorban nem szóban nyilvánul meg. Mi adventisták szeretnénk, ha szóban nyilvánulna meg. De nem szó. Mert a szó már nem hiteles. A szó már elveszíti, vagy elveszítette a jelentőségét. Hát akkor miben nyilvánul meg, testvérek, a Krisztus követése? A tettekben. Mert a szó már inflálódott, devalválódott, értéktelenedett. Mi szeretjük a külsőségekre helyezni a hangsúlyt. Nem azért, mint a külsőség nem lenne fontos. Fontos. De nem minden. Krisztus követése az ember belsejében, az ember szívében, az emberi szívben kimondott igenben, az emberi szívben kimondott sóhajban, hogy követlek, Uram, ott valósul meg. Mert Krisztus követése mindig változásokat eredményez. Soha nem maradhatsz ugyanaz, aki most ebben a pillanatban vagy. Mert a Krisztus követése állandó változásokra, pozitív irányú változásokra késztet, bátorít, inspirál, ösztökél. Változni kell. És a legkevésbé se értsétek félre, a legkevésbé sem szeretném bántani az egyházamat, mert én szeretem az egyházamat. De kritikusan nézek az egyházamra. Olyan kritikusan, hogy fejlődni tudjon tőle az egyházam. Tudjátok, miben vagyunk mi a leggyengébbek adventisták? Nem a hármas angyali üzenetnek a profécia magyarázatában, nem a 2300 éves profécia magyarázatban, ebben jók vagyunk. Ezek az erősségeink. De ha egy kicsit analizáljuk magunkat, tudjátok, miben vagyunk gyengék? Nem szeretünk változni. Azt akarjuk, hogy a világ legyen olyan, mint mi adventisták. Pedig nekünk adventistáknak olyanoknak kell lenni, mint, fejezzétek be, mint Krisztus, mint Jézus. Változnunk kell, és nem szeretünk változni. Figyeljétek meg, hogy milyen keveset beszélünk a változásról. Pedig a változás szükségszerű, a változás kikerülhetetlen. Jézusnak nagy problémája volt a farizeusi társadalommal. Higgyétek el, testvérek, ha összemérnénk a mi vallásos értékeinket a farizeus vallásos értékével, talán Pétert vagy valamelyiket hadd idézem, fényévnyire vagyunk tőlük. Óriási távolságban vagyunk tőlük. Lemaradva, nehogy valaki félreértse. Farizeusoknak volt egy nagy hibájuk. Tudjátok mi? Nem akartak változni. Ők jól voltak úgy, amilyenek voltak. Ők jól érezték magukat. Ők nem akartak többet. És testvérem, kívülről szokták mondani az adventistákra, hogy ti olyan farizeusok vagytok. Néha még belülről is szoktuk alkalmazni, ha valaki olyan mond, ami nekünk nem tetszik. Rögtön lefarizeusozzuk őket. Pedig sok érték van bennük. Volt érték bennük. Egyben viszont gyengék voltak. Nem akartak változni. A tanítványok sem akartak változni. 3,5 éven keresztül meddig küzdött Jézus? És mit mond Jézus? Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugoszlak titeket. Testvérek, Az életnek vannak olyan pillanatai, amelyet csak Krisztus tud megoldani. Sem a barátom, sem a lelkészem, sem a területi elnököm, sem az unió elnököm, és folytathatnánk a sort, csak Jézus. Viszont akkor tudom megtenni az első lépést Jézus irányába, ha hajlandó és hajlamos vagyok arra, hogy változtassak. Mert egyikünk sem tökéletes. Mindegyikünknek változásra van szükség. Mert bennünket is néha sokkal jobban érdekel a külsőség, a formaság. És azt hiszitek, hogy ez olyan nyomatékkal jelentkezik az Isten szemében, mint amilyen nyomatékkal jelentkezik a mi szemünkben? Isten a szívet vizsgálja, de természetesen a külsőt is, a megjelenést, a rendezettséget. De ha üres, a tartalom nélküli külsőséggel jelenünk csak meg, akkor baj van. És Jézus hív, jöjjetek, kik, minnyájan. Gyerekek, tinédzserek, fiatalok, fiatal felnőttek, középgenerációsok, idősebbek, öregkorúak, szépkorúak, gyertek mindannyian, van helyetek, ne tolakodjatok, ne félszegeskedjetek, ne küldjétek a másikat, ne veregessétek a mellettetek levőt. Hallottad, mit mondott Jézus? Neked szól, nem a másiknak. Ne írd felül a hívást. Vizsgáld meg magad. Mi az a benned lévő tulajdonságok közül, ami gátol téged abban, hogy közelebb lépj Jézushoz? Teszel-e valami olyasmit, akár csak egy pillanatra is, amit környezeted elvár, és nem azért teszed, mert az Isten mondja, hogy tedd, hanem azért, mert látod, hogy mások lássák. Már is ott vagyunk a farizeusoknál is. Ők is. Megálltak az utcán. Eljött az imádságnak ideje. Hatalmas, hosszú perceken át hosszú imádságokat mondtak. Vajon baj? Nem. Mi a baj? Ha valamit azért teszel, mert más látja. És ez idegen Jézustól. Benne van valami közvetlenség. Valami, úgy mondanám, egyház idegen. Az egyháziasodást Jézus nem bírja, nem szereti. Helyette van valami mozgalmi, ami állandó változásban, állandó pozitív alakulásban van, de nem forradalmian, de állandóan változik. A farizeusok mindig többnek akartak látszódni, mint akik voltak valójában. Jól jegyezzük meg, testvérek, külsőségben nem lehet Jézust követni. A külsőség nem elég. Mindig kell valami belső tartalom. És a külső az nem valami máz. A külső mindig a belsőnek az organikus megnyilatkozása. A belső rendezettségnek a külsővé való láthatósága. De ha nincs belül rend, és kívülről azt akarom mutatni, hogy nálam minden rendben van, akkor nem mondok igazat. És nincs nagyobb félreértés, De mondhatnám azt is, hogy nincs nagyobb hazugság annál, mintha azt akarom mutatni a külsőségembe, hogy nálam minden rendben van, de a lélekben, a belső tartalomtól a lehető legtávolabb vagyok Jézustól. Mert Krisztus követése, testvérek, belső átalakulást eredményez, és ez fogja megváltoztatni a külsőt. Hiába akarom én magamra venni annak a hármas angyali üzenet maradékának a külső viselkedését. Ha belülről távol vagyok, akkor becsapás lesz. Nem lesz igaz. Testvérek, milyenek vagyunk a gyülekezetben? Kedvesek, aranyosak, mosolygósok. Fölveszük a szép ruhánkat, megfésülködünk. Úgy, ahogy kell, ahogy illik, és nincs ezzel semmi baj. De a belsőm, nem a külsőm harmóniájában jelenik meg. Ha belülről más vagyok, mint kívülről, akkor Jézus kritikáját vonom magamra. Nagyon fontosak ezek a szempontok, mert Jézus ugyanolyan volt külsőben, mint amilyen belsőben. Tehát az eddig elmondottak alapján, ha ezt az egy mondatot jegyezed meg, hogy Krisztus követése nem szóban valósul meg, nem szavak által. Nyilván majd a szó is meg fog jelenni, de az nem a Krisztus követésének minősítését mondja. Emlékeztek, amikor Jézus azt mondja, hogy hát zörgettek a kapun, és megnyittatik, és azt mondja, hát Uram, Uram, nem a te nevedben profétáltunk. És mit mond nekik? Távozzatok tőlem, ti gonosztevők. Az egyik evangélium hozzáteszi, a másik nem mondja ezt ki. Tehát aki csak szóban követi Jézust, és ilyen formai alázatosságot tud bemutatni, de a szíve távol van ettől, az evangélium gonosztevőnek nevezi. Krisztus követése is a szív, a következő gondolatsor. Vannak csodálatos pillanatok, akár a hétköznap, akár egy prédikáció vonatkozásában. Mert nem az a prédikáció, amit a lelkész mond. Az csak egy irányelv. Tudod, mi a prédikáció? Ami a szavak vízhangjaként a szívedben megjelenik. Mert minden szónak a szívedben, minden kimondott mondatnak a szívedben valamilyen rezonanciája jelenik meg. És mégis vannak olyan pillanatok, amikor azt érezzük, hogy szánk, tettünk, szívünk együtt dobban Jézussal. Ezeket a pillanatokat őrizd meg. Ezek a legértékesebb pillanataid az életben. Ezeket próbáld sűríteni. És azt hiszem, hogy ha ezt megértjük, akkor egy fontos dolgot megértünk. Mert a Krisztust követő ember nem csak virágok és pázsitok útját tapossa, hanem nagyon sokszor a tövisek között kell a Golgotát iránytűvel keresnie. Mert testvér, ha azt hiszed, hogy Mercedes-szel, vagy Citroennel, vagy Forddal megérkezhetsz a Golgotához, akkor nagyon nem érted még ezt az egész dolgot. Ha azt hiszed, hogy valami csodálatos tulipános tavaszi orgonás illattal elárasztott területen kell végigmenjél, aminek a végén majd egy nagy tábla jelzi, hogy Golgota, akkor nem érted. Lehet, hogy ilyen is van, de az nem a Golgota fele vezet. A Golgota útja az mindig a lemondás, a könny, a sírás, a fájdalom, a megértelenség, az értetlenség, ezeknek az útvesztőin átvisz. És még egy. Mindig egyedül kell menjél. Nehogy úgy gondoljuk, testvérek, hogy a kistarcsai gyülekezet elindul és megérkezik a Golgotához. Igen, ha elmegyünk Jeruzsálembe, és ott elmegyünk fizikailag. De én nem erről beszélek. Mindig egyedül leszel. Még akkor is, ha a házastársad fogja a kezed. Még akkor is, ha a másik oldalon a gyereked rángatja a kezed, hogy anyu, éhes vagyok, vagy apu, gyere, focizzunk. Egyedül kell végig menni. És nem mindig a virágok és a kellemes környezet útján keresztül vezet az út a Golgotára. Mert Krisztus követése önfegyelmet ad. Ez a másik. Önfegyelem. Ahogy az angol mondja, self-control. Ismerjük-e az önfegyelmet? Felnőtt korban is tudjuk-e gyakorolni? Mert az önfegyelem egy tartást ad, egy egyéniséget ad. Nem kell nekünk mindenben elsőnek megszólalni. Szólalhatok én utoljára is. De néha a szív szava hangosabb, mint a legerősebben kimondott szó a világunkban. Néha azon panaszkodunk, hogy Krisztus követjük már évek óta. Már negyedik generáció óta. És mégsem jutunk előrébb. Mérd le! Különösen így az évnek az elején. Hol vagy? És a következő negyed évnek az elején majd tedd fel az úrvacsora alkalmával a kérdést. Hová jutottál? Közelebb? Vagy talán távolabb? Vagy egy helyben sétálsz, mint néha én a futógépen? Krisztus követése egy intenzív munkát jelent. Állandó követést. Állandó tetrekészséget. Amikor a legalkalmatlanabb neked. Nem akkor, amikor fölteszed magad, és szép szórólapokkal beállsz, és most osztod, és most missziózol, és beszélgetsz az emberekkel. Nem ez a Krisztus követés. Ez csak egy lábjegyzet. Lehet, egy nagyon fontos lábjegyzet. De nem ez a Krisztus követés. A belső fegyelem, a belső alázatosság, a belső beszélgetés a Mesterrel, az állandó tanulás tőle, a változás, a pozitív változás, hogy bizonyos dolgokat elhagysz az életedben, és bizonyos dolgokat fontosnak tartasz. A régi életünkben sokszor nem vettük észre a sárdarabokat, a pókhálót, de a mai életben a finomuló erkölcs következtében. Ahogy közelebb kerülsz a Mesterhez, csak egy lépéssel, már önmagadat másnak látod. Nem az a jó, nem az a szép, hanem a változásra kész karaktert kell meglásd. Mert Krisztus követése közben olyan, mint a por a nappali szobánkban vagy a hálószobánkban. Én még nem láttam olyan háziasszonyt, aki behozna egy poros dolgot, és egy kicsit porolná a nappalibe, hogy hát legyen már por. úgy szoktuk mondani, hogy ez nő magától. És akár hányszor letörölöd, másnap odamész, újból poros lesz. Ilyen a jellemünk. Jézus irányába tett lépésünk, minden egyes lépés a portalanítást jelenti. Nehogy azt hitt, hogy más nem olyan poros, mint te. Mindegyikünknek az a feladata, hogy Krisztus követésében portalanítsuk. Mert Krisztus követése nem meleg érzelmi ellágyulás. Jaj, de szép! Biztos az is. Tudjátok milyen? Ez olyan, mint a maratoni futás. Amikor fiatal voltam, 10 éves, elhatároztam, hogy maratoni futó leszek. Csak úgy. És elhatároztam, hogy most én fogom megnyerni a maratoni futást. De kellett érte tenni. Tudjátok mit? Először is meg kellett nézni, még a távolságot sem tudtam. Mennyi a távolság? Aztán meg kellett nézni, hogy mennyi az országos bajnokság. Kifutotta a legjobbat tavaly előtt. És akkor elkezdtem futni. Órákkal voltam elmaradva. Örültem, hogy pár hét után letudtam a 41 kilométert futni. Órákkal voltam elmaradva. És akkor fölállítottam magamnak egy nagyon szigorú szabályrendszert, ilyen kategórikákat, hogy mennyi idő alatt mennyit kell fejlődjek. És ugyanazon a távon futottam. És már tudtam, ránéztem az órára, tudtam, másfél percbe pluszba vagyok. Na akkor még másfél percet összeszedek. Már 5, már 10 perc pluszba vagyok múlt héthez képest. És akkor közelgett a maratoni verseny végem, de még mindig 5 perc mínuszom volt. És nem tudtam az 5 percet ledolgozni. Na, ilyen a Krisztus követése. Meglett az első hely. De vajon Krisztus követésénél is megvan-e az első hely? Ha maratonra így kell készülni. És már az utolsó időkben már hátizsákba tégladarabokat tettem, hogy nehezítettem magam, hatalmas súlyokat helyeztem magamra, mert ha tudom teljesíteni így a körülményt, ilyen nehezékekkel, akkor majd, amikor ott leszek, majd ott is fogom tudni teljesíteni. Soha nem felejtem el, 30 kilométernél elfogyott a levegő. Szúrt, itt szúrt, ott. Soha nem szúrt. Ott igen. És azt mondtam, Uram, kinéztem egy fát, körülbelül 1 kilométerre lehetett tőlünk. És azt mondtam, Uram, azt már add meg, hogy legalább addig legyen erő. Minden erőm elment. Legalább addig eljussak. És valami belül mindig azt mondta, állj meg! Állj meg! Nem bírod tovább! És ahhoz, hogy végig tudjam futni a maratont, nem a távot kellett legyőzni. A bennem lévő óembert. Testvérek, miért gondoljuk, hogy Krisztus követése az sokkal könnyebb, mint a maraton? Hát ez nem abból áll Krisztus követése, hogy elfogadom a szombatot. Aztán ismerem a 2300 éves proféciát, Krisztus előtt 457, 77 szabatot, 69 hét, az utolsó hét felén, 27, 31, 34, 1810 marad, hozzáadom 1844. Nem ez. Ezek a nehezékek. Ezek a hátizsákokban lévő betondarabok, vagy tégladarabok. Ez nem fog téged végig segíteni az úton. Csak, ha Krisztussal való kapcsolatod tökéletes. Mert ő bízik benned. Csak tudod, mi a nagy kérdés? Hogy vajon én? Amikor elfogy a levegőt 30 kilométernél, tudok-e bízni Jézusban, hogy ő ad erőt? Mert higgyétek el, ad erőt. Szóval az énemet kell legyőzni. Meg kell tanuljuk a kereszthordozást. Tudjátok, mi a kereszthordozás? Egy szóval én így fogalmaznám meg. Az igazságtalanságot. Meg kell tanulni az igazságtalanságot elviselni. Miért? Pedig már az óvodában megtanultuk. Ha a szomszéd gyerek ellopta a színes szeruzámat, akkor azt visszaszereztem. Miért? Mert az az enyém, azt az én édesanyámtól kaptam. És a Krisztus követésében le kell mondjuk a színes szeruzákról, testvérek. Meg kell tanuljuk elviselni az igazságtalanságot. Akkor fogja az Úr levenni rólunk a terhet. Gondoljátok csak el, az izraeliták a sivatagban vándorolnak végig 40 esztendőn keresztül. Ennek az első kezdő állomása talán úgy mondhatnánk, néhány héttel a kivonulás után, néhány hónappal a Sínai hegy volt. És mit jelentett a Sínai hegy? A szövetségkötést. Isten szövetséget kötött velük. És vajon az a nép be tudott menni az ígéret földjére, akivel Isten szövetséget kötött? Egy kezemen meg tudom számolni, hogy hányan mentek be. Miért? Mert nem változtak meg. Mert maradtak ugyanazok a nyakasok. Miért? Nem látták az Isten csodáit? Nem látták a mannát? Nem ettek a mannából, a fürjekből? Nem kóstolták meg azt a vizet, amelyet Mózes az Isten segítségével a kősziklából fakasztott? Nem látták az Isten csodáit? Testvér, láthatjuk mi az Isten csodáit. Ha Jézustól 3 méter távolságra vagyunk, akkor soha nem fogjuk megtapasztalni, hogy mit jelent a Krisztus követés. Tudjátok, hogy a tanítványok elnevezése is ez a görög nyelvben, hogy mimétész a Krisztus követők? Úgy gondoljuk, hogy nagyon könnyű Krisztust követni. Csak be kell üljünk szombaton az autónkba, meg kell érkezzünk 9:30 előtt, a zsebünkbe kell tenni néhány papírpénzt, hogy adakozzunk, és ennyi. Tényleg, testvér? Tényleg ez a Krisztus követés? És senki félre ne értse, nem az egyház és a rend ellen akarok beszélni, hanem a gondolkodás ellen. Mert a hétköznapok viharaiban is meg kell találnunk Krisztus nyugalmát. Mit mond az ige? Mert megvan a nyugalma Isten népének, amit szombatnak fordít. De vajon ez a nyugalom csak a 7. napja? Milyen rosszul fogalmaztam, csak. Mintha le akarnám kisebbíteni, szó sincs erről. De vajon nem a hétköznapok szombatjait kell-e a Krisztus követésében megtalálja? Mert a Isten közelében mindig nyugalom van. Istentől való távolságban mindig a vita és az ellenségeskedés van. Tehát, most jövünk a 3. helyhez, de ezt 5 percen belül befejezem. Az első, Krisztus követése nem szavakkal történik, Krisztus követése is a szív, és most a 3., Krisztus követése az életünkkel. Fontos, hogy milyen követő vagy. Milyen közel vagy Krisztushoz. Vannak emberek, akik mindig szeretnek lemaradni. De vajon Krisztus követőben, követésben az a leghűségesebb, aki rálép Krisztus sarkára? Kell-e valami távolságtartás, hogy jól lásd Krisztust? Autós nyelven fogalmazva, kell-e valami féktávolság közötted és Krisztus között? És ha igen, ez mit jelent számodra? Van-e szabadság Krisztus követésében? Krisztus vajon elveszi a te szabadságodat? Vagy igazából Krisztus követése tesz szabaddá? Ezek mind nagy kérdések. Mert Krisztus követése az életedben, ez erőt fog jelenteni. Erőt a testednek és erőt a lelkednek. Mert Krisztus követése egy állandó harcot jelent. Na nem, a szombatiskolában neked ellentmondó testvérrel. Na nem a lelkésszel, hát kivel? Az éneddel, az óembereddel. És az óember mindig megújul. Krisztus követése azt jelenti, hogy a világ ezernyi csábításával harcba lépsz. Egyszerűen mindenben meglátni Krisztust. Néhány perc egy cica fölszaladt, és ott többen nézték, én is rácsodálkoztam a prédikáció közben. Igen, Krisztus ott van az állatvilágban, a csodálatos tavaszi megújulásban. Ott van az orgona illatában. De nem az orgona illata, és nem a tulipán szépsége a Krisztus követése. És néha lehet, hogy ezek is kis ajándékok, máskor pedig az önfegyelem kemény útján kell átmenni. Bizonytalan vagy, testvér, az adott élethelyzetben? Váltanál, de nem tudod? Hívnak, mennél, de nem tudod? Új munkahelyre mennél, elköltöznél, építkeznél, lakást vásárolnál, felújítanál? Nagyon egyszerű. Tedd fel a kérdést. Mit tenne most ebben az élethelyzetben Krisztus? És egy kis történettel szeretném befejezni. Egy átlag keresztény, tudjátok, olyan, mint akik azt szokták mondani a társadalomban, hogy a maga módján keresztény. Aztán elzülött a férfi. Rendszeresen bántalmazta a feleségét. A feleség elment a paphoz, és nagyon óvatosan elmondta. A pap végig hallgatta, és azt mondta, hogy önöknek egy nagyon fontos bútor hiányzik az otthonából, otthonukból. Bútor? Na de tisztelendő uram, hát van kényelmes ágyunk, székünk, nagyon szép konyhát csinált a férjem, mert ha nem iszik, tudja, egy aranyember. Az ima zsámolj hiányzik. Ellen White azt mondta, ha új házat építesz, az első, hogy legyen benne egy imaszoba. Nem kell egy négyzetméternél nagyobb terület. Ellen White-nak mindenhol, amerre lakott, tudjátok, sok fele lakott, mindenhol volt imaszobája. Volt egy imazsámolya. Akkor néhány évvel ezelőtt feleségemmel eljutottunk Ausztráliába, és ott az Evendale College-nál voltunk, ott van egy Ellen White múzeum. És oda gyerekkoromtól fogva el akartam menni, és amikor szombaton a gyülekezetben voltunk, akkor rákérdeztem a múzeumra, és pont annál az embernél kérdeztem rá, aki ennek a múzeumnak a felelőse volt, egy lengyel származású testvér. És ő vitt körbe bennünket, ő mutatta meg. És valami csodálatos volt látni Ellen White-nak az imazsámolyát. Testvér, van imazsámolyod? Mert a Krisztus követésében erre is szükséged lesz. az Úr kegyelméből. Amen. Istenünk, te néked köszönjük meg, hogy te hívsz bennünket. Te néked köszönjük meg, Urunk, hogy te könnyíteni akarsz a mi terheinken. De azt látjuk, hogy hétről hétre a mi hátizsákainkba újabb téglák és betondarabokat helyezünk. Pedig te könnyíteni akarsz, és ezt akkor tudod csak megtenni az életünkben, ha mi erre őszintén, tiszta szívből lehetőséget biztosítunk számodra, engedélyt adunk. Urunk, add, hogy közelebb tudjunk lépni hozzád. A régi énünket, az óemberünket add, Urunk, hogy meg tudjuk zabolázni. Távol tudjuk tartani önmagunktól, hogy veled való kapcsolatot tudjuk erősíteni. Szükséges azt, Urunk, hogy mi kövessünk téged. És elég baj az, hogy bennünket, adventistákat nem úgy neveznek az emberek, hogy a Krisztus követők, hanem azt mondják, a szombatisták. Mert néha, Urunk, nagyobb hangsúlyt fektetünk a külsőségekre, a törvényre, a parancsolatokra, mint a veled való élő kapcsolatra. Ehhez segíts bennünket. Kegyelmedből. Amen. Pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket mindenestől, hogy mint testetek, mint lelketek fedhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Amen.